Elhangzott Joseph Haydn B-dur Napkelte vonós négyesének második és harmadik tétele a Takács kvartett előadásában. Joseph Haydn, akit a klasszikus szimfónia és vonós négyes atyaként tisztelnek, jól ismerte a hangszerek lehetőségeit, de amint maga is bevallotta, nem volt boszorkánymester egyiken sem. Ezért mintegy két tucatnyi versenyműve egy-egy alkalomnak vagy ismertségnek köszönhetően készült, javarészük el is veszett, csupán néhány kapott jelentősebb szerepet a nemzetközi koncertéletben. A kivételek közé tartozik a második D-dur cselló verseny, amely mára a szólóhangszer repertoárjának egyik legmegbecsültebb darabja lett. A korábbi C-dur koncert még abban az időben készült, amikor Haydn az 1760-as évek elején az Esterházy hercegek szolgálatába lépett, a második pedig két évtizeddel később, 1783-ban, amikor szerzőjének hírneve már Európa szerte szárnyra kapott. Utóbbi mű 1804 körül még a szerző életében megjelent nyomtatásban, de kvalitásai ellenére hosszú időn át mégis sokan vitatták a szerzőségét. Gustav Schilling 1837-es zenei enciklopédiájában ugyanis Antonin Kraft műveként szerepelt, és a kétségeket csak az 1950-es évek elején sikerült eloszlatni, amikor az autográf kotta előkerült. A cseh nemzetiségű Kraft 1778-tól 1790-ig az Eszterházi zenekar első csellistája volt, és zeneszerzést is tanult Haydn-nál. Az együttes feloszlatása után Bécsbe költözött, és hangszerének egyik legelső reprezentánsa lett. Haydn feltételezhetően az ő képességeire szabta D-dur koncertjének cselló szólamát, és nyilvánvalóan konzultált is vele technikai kérdésekben. A mű ugyanis maximálisan kihasználja a hangszer korabeli lehetőségeit, így a szólista a gyönyörűen éneklő dallamok előadása mellett megcsillogtathatja páratlan virtuózitását, miközben bemutatja szinte az összes játékmódot, kettős és hármas fogásokat, skálákat és oktávokat, kiaknázva a cselló valamennyi regiszterét. Az első tétel a versenyművek hagyományos szóló tutti váltakozására épülő felépítését az új szonáta elvel ötvözi. Az indításkor a hegedűkön megszólaló, behízelgően éneklő dallam az egész mű hangulatát és motívumkészletét meghatározza, szinte minden további téma ennek elemeit variálja. A melléktéma kissé szokatlanul már a zenekari expozícióban megerősíti a domináns A-dur hangnemet, majd az ünnepélyes D-dur záróanyag után a szólista is megszólaltatja mindkét témát a hegedűk terc, illetve szext párhuzamainak kíséretében. A második tétel egy varázslatos A-dur szerenád, melyben a szimmetrikus kezdő téma rondószerű visszatérései között egy E-dur és távoli hangnemű C-dur szakasz szólal meg. A harmadik tétel szintén rondó formában íródott. A vidám, ringatózó mozgású téma után az első epizód játéktechnikai vonzásokban hoz újat. A második d-moll epizód pedig a minore d-moll hangnembe vált, hogy annál nagyobb kontraszt legyen a téma utolsó visszatérése. Hallgassuk most meg Haydn második D-dur cselló versenyét Starker János és a Filharmónia zenekar előadásában. elhangzott József Haydn második D-dur cselló versenye, Starker János és a Filharmónia zenekar előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a szabadság fogalmáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Egy idős ember is fölfoghatja úgy az idősödést, hogy elveszíti a látását, vagy gyengül a látása, gyengül a hallása, már a járása nem olyan fürge, a szavai sem olyan gördülékenyek, és hogy mindent veszít el. És meg lehet úgy élni, hogy mindezt veszteségként éljük meg, és sajnálkozunk, sopánkodunk, hogy egyre csak lejjebb, egyre csak nehezebb az élet, egyre több a betegség, a korlát, és egyre több a panasz, az elégedetlenség, és egyre kisebb a szabadságunk, a belső lelki szabadságunk ezáltal. Panaszkodás, elégedetlenség rendkívüli módon megnyírbálja a szabadságunkat. És meg lehet úgy öregedni, hogy mindezeket visszaadom a jó Istennek, visszaadom a Teremtőmnek. Jézusom, visszaadom neked a látásomat. Tőled kaptam, most visszaadom. Jézusom, most visszaadom neked a hallásomat. Tőled kaptam, most visszaadom neked. Köszönöm, hogy eddig az enyém lehetett. És így szép lassan, fokról fokra, darabonként, egyenként, mindent visszaadunk az Istennek, amit tőle kaptunk, és aki így öregszik meg, az nem panaszkodik, az elégedett, az örül, hogy Istennek visszaadhat valamit, a szabadsága növekszik, az öröme, békéje növekszik, és legvégül ki tudja mondani, Istenem, tőled kaptam az életet, én most ezt visszaadom neked. Milyen szép így búcsúzni ettől az élettől, és üdvözölni az örökké valóságot. Amikor az ember a szabadságát teljesen letészi Isten kezébe, és nem akar más biztosítékot, csak megérteni és megtenni Isten akaratát, akkor jutalomként elnyeri az azonosulást Krisztussal, és mélyebb szabadságra tesz szert. Egy bensőséges gyermeki szabadságra, mert semmilyen körülmény és semmilyen hatalom nem képes elvenni. Érte mindent elvetettem, sőt, szemétnek tekintettem, csak hogy Krisztust elnyerhessem és hozzátartozzam, hallhatjuk Pál apostoltól. A szabadságunk egyszerre ajándék, ingyenes ajándék is, ugyanakkor feladat is, amivel élhetünk, elveszíthetjük, hogy visszaélhetünk vele. Isten azért adott nekünk szabadságot, hogy elérjük a teljességet, és ez a teljesség annak az eredménye, hogy Isten szeretetét választjuk, és az ő akaratát keressük, és azt meg is tesszük. A gazdag ifjú, aki odállt Jézus elé, és megkérdezte, hogy Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ez a gazdag ifjú nem volt elég szabad ahhoz, hogy teljesen az Úr rendelkezésére álljon. Nem volt nyitott a teljes megtérés felé. A tékozló fiú példabeszéde egy igazi útmutató a megtérés felé. A fordulópont az a pillanat, amikor a fiú az anyagi és főleg lelki szegénység, a boldogság hiánya miatt ráébred, hogy rosszul élt fiúi szabadságával. Az atya háza, Isten szent egyháza, ide várja haza tékozló fiait az Úr. A tékozló fiú már elveszítette a félelmet, hogy szembenézzen hibáival. Szabaddá vált arra, hogy őszinte legyen önmagához, és belássa hibáit, hogy szembenézzen az igazsággal, a valósággal. Az igazság szabaddá tesz benneteket. A dolgok valóságával szembesülve újra vágyódni kezd az atya szeretete után, ez vezeti haza. Minket is. A mennyei atya irgalmas, megbocsájtó szeretete hívogat hazafelé. Úton vagyunk, és ezt az utat próbáljuk egyre nagyobb szabadságban járni. Megtérés kell, egy folyamatos megtérés kell ahhoz, hogy a szabadságunkat, Isten gyermeki szabadságunkat megtartsuk. A megtérés egyrészt a bűntől való elfordulás, teljes elfordulás, még a bocsánatos bűnöket is próbálom kerülni, és küzdök ellenük, és mindent megteszek, hogy már ezekkel se bántsam meg az Istent. Más részről pedig a megtérés, Isten felé fordulás, amikor megnyílok Isten irgalmas szeretetére, és elfogadom azt, sőt, vágyakozom arra, és megtapasztalom ezáltal azt a mérhetetlen Isten gyermeki szabadságot, amit csak az Isten tud megadni nekem. Erre vágyakozik az Atya is, hogy szabadok legyünk, szabadon válasszuk az ő szeretetét, az ő irgalmát, amivel elénk siet, mint a tékozó fiú édesapja. Azt az irgalmát, amivel megteszi még azt a részt is, ami a mi részünk lenne. Minél inkább felfogjuk Isten eme felfoghatatlan irgalmát és szeretetét irántunk, annál szabadabb lesz az életünk. A II. Vatikáni zsinat tanítása szerint ezt az Istenre irányultságot, a bűntől megsebzett emberi szabadság teljesen csak Isten segítő kegyelmével tudja megvalósítani. Az Isten gyermekség tudata a szabadságunk valós alapja. Az az elementáris fölfedezés, hogy Isten szeretett gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Isten gyermeke biztonságban érzi magát, atya mindenhatóságának oltalmában. Felhőtlenül játszik az ő jelenlétében, annak a jelenlétében, aki hibáival együtt szereti őt. Ugyanakkor segít neki küzdeni ellenük, és a szabadságra ösztönzi. Most nézzünk a gyakorlati életből, a teljesség igénye nélkül néhány olyan helyzetet, szituációt, ami a szabadságunkat csökkentheti. Ilyen lehet, amiről már beszéltem az előbbiekben is, a megfelelési kényszer, amikor nem lehetek önmagam, és egész életemben szerepet kell játszanom. Nem tud az a lélek kibontakozni és kiteljesedni, amelyik ilyen nyomás alatt van. Vizsgáljuk meg magunkban, hogy van-e bennünk megfelelési kényszer, és az élet milyen területén, vagy milyen embercsoportokkal van meg bennem ez a kényszer, vagy ez a szerepjátszás. És ezt valahogy tegyem rendbe magammal, Istennel, kérjem az Isten segítségét, hogy ettől szabadítson meg, mert egy életen keresztül megfelelni, különösen esetleg a családban, kényszeresen, az nagyon elfárasztja az embert. A babonákról is beszéltem, a kényszeres cselekedetekről, amik meghatározzák, befolyásolják, irányítják az életemet. A bálványok, amik rabszolgává tesznek, mert én kommunikálok ugyan velük, de ők nem tudnak válaszolni, mert nincsen szájuk, nyelvük. Vizsgáljuk meg, hogy van-e babona az életünkben. Hányszor tapasztalom azt, hogy lekopogják alulról háromszor az asztalnál, amit mondanak, és nem is tudatosítja magában, hogy mit tesz ilyenkor. Számoljunk le minden babonával, ami a szabadságunkat rombolja, meg minden bálványunkkal is. Bálvány nagyon sok lehet, nem akarom felsorolni őket. Bálvány lehet a munka, a telefon, a tévé, a sorozatok, a családom is lehet bálvány, a gyerekek, az unokák, minden bálvány, amit Isten elé helyezünk fontossági sorrendben. Ezeket a bálványokat szépen tegyük a helyükre, és megszűnnek bálványokká válni, hogyha az életünkben Isten lesz minden a mindenben. Szabadságunkat vesztjük akkor is, hogyha lekenyereznek minket. Lehet ez ajándékokkal, bizonyos szolgáltatásokkal. Észre se vesszük, és már nem vagyunk szabadok, már a másik embertől vagy a körülményektől függünk. Szabadságunkat veszítjük akkor is, amikor önző szeretettel, rendetlen szeretettel akarunk birtokolni valamit, vagy valakit, vagy akár az életünket is. Rendetlen szeretettel való ragaszkodás, birtoklási vágy nagyon-nagyon megcsorbítja a szabadságunkat. Számoljunk le ezekkel is. Adjunk oda mindent az Istennek, mit van, amit nem kaptál. Ha pedig kaptad, mit dicsekszel? Mondja a Szentírás. Még a szabadságunkat is adjuk oda az Istennek, hogy még magasabb szintre emelje. Szabadságunkat veszíthetjük, ha valaki lelkileg zsarol minket. Sok ilyen esettel találkozhatunk életünkben is, és észre se vesszük, mert vannak nagyon kifinomult zsarolási technikák, játszmák, amiket velünk játszanak, és ugyancsak szabadságunkat veszítjük. Vizsgáljuk meg ezeket alaposan, és ne engedjük, hogy bárki is zsaroljon minket. A gazdagsághoz való ragaszkodás is, a jóléthez való ragaszkodás is elveszi a szabadságunkat. Valahol hallottam, hogy annyi a gondod, amekkora a kulcsomód. Ebben van valami kis igazság. Időnként látok óriási kulcsomóval járkáló embereket, és elgondolom, hogy mennyi dologról kell gondoskodniuk, mennyi ajtót kell bezárniuk, mekkora lehet a félelmük, hogy valahol valami veszteség éri majd őket. Onnan lehet megállapítani, hogy a gazdagságnak a rabjai vagyunk, vagy nem, hogyha anyagi vagy bármilyen veszteség ér, akkor fájdalmat élünk meg. Vannak, akik már szabadok a gazdagságtól is, bár van vagyonuk. Ilyen volt például Boldog Batthyán Stratmann László. De sorolhatnánk sok olyan gazdag embert, aki ugyan gazdag volt, de mégis szabad volt, mert nem ragadt a pénzhez, a gazdagsághoz, a vagyonhoz.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a szabadság fogalmáról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.